Mária Rádió Celdömölk, az FM 92,5-es frekvencián.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
A Mária Rádió Celdömölki stúdiójából köszöntöm a kedves hallgatókat. Henczné Jámbor Mária vagyok. Gyakran halljuk lelkipásztoroktól, hogy a Szent Beszéd gondolatmenetébe idéznek tudósoktól, nagy gondolkodóktól, irodalmi személyiségektől. Ma este a Szent Beszédről és a költői nyelven kifejezett Istenhitről hallhatnak. A témában dr. Koltai Jenő atya lesz a szakértő, akit nagy tisztelettel köszöntök hallgatóink nevében is, és arra kérem Jenő atyát elsőként a téma bevezetéseként beszéljen a prédikációról, magáról.
Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm Mária Rádiónak a kedves hallgatóit. Hogyha most teológiai vizsgán ülnék, akkor azt mondanám, hála Isten, hogy jó tételt húztam ki, mert ez valóban egy olyan dolog, amiről egy egész szakdolgozatot lehetne írni. Nyilvánvalóan megpróbálom úgy röviden a lényegét elmondani. Azt mondhatnák, hogy a prédikációnak a kezdete, illetve a kötelező parancsa maga az Úr Jézus volt. És úgy tudjuk azt, hogy Jézus utoljára egy nagy parancsot ad, ami két részből áll, menjetek el az egész világra, tanítsatok, és kereszteljétek meg a felnőtteket, akik elfogadták a hitet az Atya, a Fiú és a Szentléleknek a nevében. Tehát predikálte, et baptizálte. Így indul el majd pünkösd után az egyházunknak az élete, amihez tehát az igehirdetés lényegesen hozzátartozik. Predikáció szót szó szerint úgy fordítanánk le, hogy előre megmondom, vagy előre kitűzöm, de mondjuk így, hogy igehirdetés. De tulajdonképpen van egy másik jelentése is, és görög szavak alapján tudom elmondani. Amikor Péter apostol pünkösd vasárnapjának a délutánján kiáll az emberek elé, akkor fölvázolja Jézus szenvedésének, halálának, föltámadásának a tényét, tehát magáról a megváltóról beszél, és nyilván bűnbánatra is indítja őket. Ezt hívjuk görög szóval kérügmának, vagyis ami a szenvedő és megdicsőlő Jézus Krisztusról szóló tanításnak a lényege, magával, szentségi élettel összekapcsolva. Ennek sok-sok példáját látjuk, hogy az apostoloknak a cselekedeteit olvassuk, amelyekben Szent Pál apostol is és a többiek is, gondoljunk mindjárt az első apostoli útra, amikor Pál és Barnabás együtt elmennek, egy nagy utat bejárnak, hazatérnek, és beszámolnak mindenről, arról is, hogy miket és hogyan prédikáltak. Hogy gondoljunk például Szent Pálnak az úgynevezett Areopágosz beszédére Athénbe, eredetileg görög. És az milyen szerencsétlenséget hozott, tehát nem fogadták el a feltámadott üdvözítőt, Korintusban viszont annál nagyobb eredménye van Pál apostol igehirdetésének, vagyis a kérügmájának. Később azonban, amikor már az egyházi élet megszerveződik, egymás után következnek úgynevezett hittételek. A Filippi levélben olvassuk Pál apostolnak a meghatározását, hogy senki sem mondhatja magától azt, hogy Jézus Krisztus az Úr, hanem csak a Szentlélekben. Ez a pár szó, hogy Jézus Krisztus az Úr, ho Jézus Krisztus, ho Kyrios, ez tulajdonképpen a legelső hitvallása volt a kereszténységnek, legelső és a legrövidebb. Később aztán más és más tanítások jöttek hozzá, és ezeket a Nicéai Zsinat 325-ben a hitvallásunkban rögzítette, 381-ben pedig a Konstantinápolyi zsinat kibővítette. Természetesen nem lehetett csak úgy odaadni a hívek elé, hiszek egyet, legalább értség tudják, hogy miről van szó, ki kellett fejteni, és ezt hívjuk homiletikának, homiliának, vagyis keresztény hittanítása igazságai kifejtésének. Magyar vonatkozásban a legelső, amit meg kell említenünk, a híres csanári szegeri püspöknek, Szent Gellérnek, az egykori Szent Imre nevelőnek a predikációja. Egyetlen egy predikációja maradt meg, a három ifjú himnuszának a magyarázata, homiliája. Dániel könyvéből tudunk arról, hogy Azária, Ananim és Mizael az oroszlánok felmébe kerültek, azonban csodálatosan megmenekültek, egy gyönyörű szép himnusz énekelnek, és ezt fejtegeti ez a szent püspökünk, Szent Gellér püspök latin nyelvű homiliájában, predikációjában. Sokáig úgy tudtuk, és a szakirodalom is úgy szokta mondani, emlegetni, hogy ez az egy prédikációja, ami megmaradt. 1982-ben azonban egy német kódexben megtaláltak egy fél oldalnyi latin prédikációt, és ez magától Szent Gellértől való, 14. századi átdolgozásként. Hát ez is jelzi azt, hogy mi magyarok talán nem is annyira értékeljük Szent Gellértet, úgy tudunk róla, mint Szent Imre nevelőjéről, de hogy milyen jelentős volt az ő prédikációs tevékenysége is, hogy Németországba is leírták, megjegyezték, ez valóban csodálatos. De már most, mivel itt szó volt a homíliáról, a magyarázatról, és ugyancsak a jézusi titoknak a kifejtéséről, tehát a kérigmáról, 1100 körül az esztergomi nemzeti zsinat előírta a papoknak azt, nyilván a püspököknek is, hogy nagy ünnepek alkalmával, karácsony, húsvét, pünkös, minden szentek, stb. Akkor Jézusnak a titkait fejtegessék, tehát kérigmát tartsanak, többi alkalmakkor pedig az egyszerű embereknek, egyszerű híveknek főleg, ma mi atyánkat üdvözlőjét hiszek egyet magyarázzák, tehát ez már ugye másabb jellegű, ez volt a homília. Hogy ez valóban megfogant, mindössze 50 esztendőt kellett várni, 1150 körül megíródott az úgynevezett halotti beszéd. Hát ennek a neves mondatára, nevezetes mondatára szerintem valamennyien emlékszünk, látjátok felején mük vagyunk, bizony homo és por vagymuk. Latin szöveg között szerepel ez a magyar mondat, aztán megint magyar mondat, megint latin szöveg. Tehát úgy mondhatnánk, hogy rossz latinsággal itt magyar, rossz magyarsággal itt latin szöveg, de a lényeg az, hogy itt már nem egyszerűen csak kérigmáról, nem is csak homíliáról van szó, hanem úgy mondhatnánk, hogy kazuális beszédről. Egy bizonyos meghatározott tény, mert kapcsolatban, tehát kázussal, esettel kapcsolatban kellett elmondani az illető szónoknak ezt a beszédjét. Lehet, hogy valamelyik fejedelemről volt szó, lehet, hogy valamelyik hadvezérről, nem tudjuk, de minden esetre nagyon jelentős a magyar nyelv liturgiába való beültetése szempontjából is. Aztán a következő század, 13. század, főleg az elejével, nagyon-nagyon jelentős az egyház történelemben. 11 éven belül 2 szerzetes rendet hagynak jóvá a pápák, 1221-ben a romokosokét, 11 év múlva 1232-ben pedig a ferencesekét. A romokosoknak a rendjét úgy hívjuk, hogy ordo predicatorum, tehát a prédikálóknak a rendje. Valóban a prédikálásról van szó. És ennek a magyarázatát pedig onnét vesszük, hogy Szent Domonkos, amikor még a sevillai katedrálisnak a kanonokja volt, és püspöke fölkértől kíséri el az apostoli útjaira, megdöbbenve tapasztalta a népnek járatlanságát azzal a kapcsolatban, amiket mi hitigazságnak nevezünk. Babonák, aldiensek, stb. Fanatizmusra ragadta el őket, különféle babonákba hittek, tehát Szent Domonkos úgy érezte, hogy ő neki tennie kell valamit. Amikor hazaértek a körútról, arra kérte a püspökét, hogy engedje előtt, és hadd mehessen valóban visszavonultságba, megalapítja a rendjét, és akkor viszont a romonkosokkal együtt kimennek újra az emberek közé. Most az ő rendjüknek szintén magyar vonatkozású termése is van, az Ómagyar Mária síralom. Ezt hamarosan megfejelik a ferencesek, mondom, hogy jó 10 év múlva ők is színre lépnek, és ennek pedig a legszebb terméke és alkotása igaz, hogy latin nyelven íródott meg, amikor Jacopone Rotoni, ő olasz ferences szerzetes volt, megírta a Stabat Materét, Paraszerina pedig megzenésítette. Na most nyilvánvalóan nem csupán énekelték ezeket a gyönyörű remek műveket, hanem ezeket tanítani, magyarázni is kellett, és ez bizony a predikációknak megint egy ilyen kazuális, kazuisztikus jelentőségét hangsúlyozta. Aztán a 16., 17. és 18. század két más szempontból fontos, jelentős. Az egyik az, hogy hamarosan a 16. század elején, pont 500 évvel ezelőtt elindul a reformáció, a másik pedig a török oszmán birodalomnak a térhódítása. És ezek is nagy hatással vannak a predikációkra. Az első, tehát ugye a reformációnak a világa, ez nem csupán azt jelentette, a 16. század közepén, mindjárt 1545-ben, 18 éven keresztül ülésedett négyszeres megszakítása a vallásháborúk miatt a tridenti zsinat, Tehát nem csupán ezt jelentette, hanem azt is, hogy a prédikációban, a kérügymában is és a homiliában is ki kellett térni a katolikus keresztény igazságokra. Ennek is a magyar vonatkozását emelem ki főleg Pázmány Pétert, aki tudjuk, hogy református családból született, reformátusként nevelkedett egészen addig, amíg 10 éves korában beremadták a kolozsvári jezsuitákhoz, és ott teljesen átformálódott lelkileg szellemében mindenben, és hogy valóban a prédikációt mennyire eszközként tudta felhasználni, ő maga prédikációt, gyűjteményeket adott ki, imakönyveket szerkesztett, és például a gyönyörű szép Mária himnusza, ódicsőséges, ódékességes, ez szintén őtőre való. A másik jellemzője ennek a kornak, és hát például a Balkánon 450 esztendőn keresztül húzódott, ez az Oszmán Birodalom terrorizálása, az akkori migráció. Ez is azt jelentette, hogy kihatott a prédikációkra is. Hiszen a prédikációkban ki lehetett térni a hazaszeretetre, a magyarságra, a magyar haza megvédésére, hiszen ne felejtsük el, Magyarország akkor már körülbelül 500 éve patrona hungari oltalma alatt állott, másrészt pedig ki lehetett térni arra, hogy az Oszmán Birodalom szellemi térhódítását, tehát az iszlámot vissza kell, vissza is lehet szorítani. A 19. századnak a vége és a 20. század eleje nálunk római katolikusoknál, de a protestáns egyházaknál is a lelki megújulás, fölzsendülés, fölpestülésnek az ideje volt. És ezekből történt egy csodálatos fellendülés. És ennek is nagy magyar alakja, utánozhatatlan nagy-nagy alakja a Proászk Ottokár, későbbi Székesfehérvár megyés püspök. Észrevette azt, hogy a nagy tömegekkel igenis foglalkozni kell, hát az akkori feodális főegyházú erre nem nagyon fordított figyelmet, ő viszont igen, és következő évben, 1905-ben székesfehérvári püspök is lett. És a síremlékén is ez a mondat van, Magyarország apostola. Vagyis, hogy a prédikációját valóban fel tudta használni, konferenciabeszédeit főleg, hogy az egész magyarsághoz szóljon, hiszen nem csupán egyetemi tanárok, orvosok, mérnökök voltak ott az ő konferencia beszédein, hanem egészen egyszerű tömegek is, és az írásait is összesen 25 kötetben adták ki, tehát azt mondhatjuk, hogy valóban csodálatos. És ezzel kapcsolatban szeretném megemlíteni azt is, hogy ennek a lelki fölpestülésnek, aminek a predikációk voltak az alapjai, lett egy csodálatos szép eredménye, az akció katolika létrehozása, tehát a katolikus akció. És ez azért is fontos, mert Európában a legelsők voltunk, még Olaszországot, hol pedig a Vatikánban, azt is megelőztük. Legelső ország volt, ahol elindult a világi hívek bevonása az egyház életébe, ami aztán szinte 50 év múlva, II. Vatikáni zsinaton a 13. sémában direkt ez szerepel, a világi hívek apostolkodása.
Jenő, hogyha hogyan készül a szent beszédeire, melyek azok a vezérelvek, amelyeket a felkészülése során szem előtt tart? Érvényesül-e a saját retorikai stílus? Mennyire kedveli az irodalmat, a költészetet? Mennyire használja?
Hát ebben a kérdés csoportban 3 kérdés is van, hogy megpróbálok mind a 3-ra válaszolni. Az első, hogy hogyan készülök. Az előbb szándékosan is beszéltem Proászk Ottokár püspök úrról, nagyon-nagyon eszményképpen, természetesen nem mint püspöknek, hanem mint egyszerű papnak, és ő írja le a szolidokviájában, ez magyarul lelki naplót, talán így fordíthatnánk le, tehát ott leírja azt, hogy vasárnap a predikáció után hétköznap, a legelső hétköznap, hétfőn akkor egy kis szünetet tartott, természetesen az elmékedéseit minden nap lelkismertesen elvégezte. Kedden elolvasta a következő hét vasárnapjának evangéliumát. Most ez azért is nagyon fontos volt az ő életében, hiszen jól tudjuk azt, hogy a II. Vatikáni Egyetemen zsinatig mindig ugyanazok a perikópák voltak. És az van ilyen papi adom a anekdóta, vagy inkább a hívek részéről való anekdóta, hogy már előre tudták, hogy a P-városod majd mit fog predikálni mondjuk a tékozó fiú történetéről, és ha megakad, akkor ők súgnak, vagy szólnak oda, hogy most akkor ezt következnék. Hát szóval biztos, hogy nehéz volt abban a korban úgy predikálni, hogy mindig újat mondjon az ember. Most annyiból könnyebb, hogy A, B, C sorozata van a vasárnapoknak, Nyilvánvalóan azért 3 évre is csak visszaemlékeznek a híveink, remélhetőleg, amiket elmondtunk remélhetőleg. Na most én nem írom le szándékosan a predikációimat, szeretek úgy kívülről beszélni, tehát hogy valóban beszéd, és ne felolvasás legyen, de ez annyiból is jobbnak tűnik legalábbis számomra, hogy nem arról van szó, hogy az ember egy 3 évvel ezelőtt elmondott beszédjét előveszi, esetleg kicsit ástilizálja, átfésüli, és akkor felolvassa, vagy újra elmondja. 3 év alatt nagyon-nagyon sokat változik a világ. A mostanában a predikációkban elég sokszor utalnak a migrációra. Arra, hogy 3 évvel ezelőtt, márciusig azt se gondoltuk, vagy tudtuk volna, hogy ilyen problémáink, gondjaink lesznek. Tehát nyilván egy 3 évvel ezelőtti predikációt most újra elmondani, mint ami se történt volna, hát az nyilvánvalóan nem megy. Most, hogy érvényesülhetnek-e a saját retorikai stílusok, hát azt hiszem minden egyikünknek megvan, hogy a saját egyéni stílusa, kifejezés mondja, stb. Néha azt mondják rám, hogy kicsit úgy elméleti stílusú vagyok, a beszédeim is azok, talán több lenne jobb példabeszédet, példázatot, mellsőrizetet, vagy valamit mondani. Hát lehet csak akkor lehet, hogy kétszer olyan hosszúra nyúlanának a prédikációim. Na most a kérdéscsoport 3. része pedig arra vonatkozott, hogy irodalom és hát költészet. Hát szeretem az irodalmat is, és nagyon szeretem a verseket is. Nagyon szerettem Szörényi professzor urat, tehát önálló is doktoráltam biblikumból. Ő figyelmeztetett bennünket arra, tisztelendő ura. Ha vasárnap prédikálni akarnak, és úgy érzik, hogy kiszikkadtak, kiszáradtak, nincsen stílusok, vegyenek elő egy Arany János balladát. Ha csak egyetlen egyet is elolvasnak, egyszerre van stílusok, van elkeserésük, hiszen hát a magyar nyelvről mondják, hogy mintegy 100 000 szóból áll. Arany János több mint 20 000, majdnem 25 000 szót használ. Tehát nyilvánvalóan ezért is mondta Szörényi professzor úr, hogyha valamit akarunk, elolvasunk egy aranyballadát, és akkor az embernek már is megnyílik a szíve, lelke, meg azért megoldódik a kicsit megkötött nyelve is.
Ahogy a felvezetőben már szó volt róla, gyakran idéznek költőktől. Most Nagy Gáspárt hívtam én segítségül, aki Vas megye szülötte, és hát sajnos 10 éve már nincs közöttünk. Tőle idézem most a következő sorokat, és arra kérem Jenő atyát, hogy fejtse ki e sorok üzenetét a hallgatók felé. Nem lehet a világot Isten nélkül fölnevelni, nem lehet a világot Isten nélkül megérteni, nem lehet a világot Isten nélkül szóra bírni.
Azzal kezdeném, ami a legelső sorban van, hogy nem lehet a világot Isten nélkül fölnevelni. Hogy miért eszette első helyre Nagy Gáspár, úgy többször elolvassa ezt a kis versikét, hogy elgondolkodtam rajta, de talán a következő frappáns példa, hogy megoldást is ad rá. Korály Zoltánról hallottam a következő anekdotát. 1956 után, amikor megalakult a KISZ, hát nagyon-nagyon sok panasz volt a fiatalságra, és ezt Korály Zoltán szóvá ismerte tenni. Hát persze 56 után nagyon-nagyon varázstak az úgymond régi szellemiségű emberekre, és Korály Zoltánt is feljelentették, és kitűzték a bírósági tárgyalást is. És Korály Zoltán egyáltalán nem izgult, egyáltalán nem volt zavarban. Arra kérte a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének a tagjait, tehát a közeli munkatársait, hogy szedjék össze azokat az újságcikkeket, amiket az elmúlt hónapokban a mai fiatalságról írtak. És maga Korály is meglepődött, de hát akik segítettek neki ebben, azok is egy hatalmas dosszié gyűlt össze. Hát elérkezett a tárgyalásnak a napja, a bíró elkezdte mondani a vádpontokat, és akkor arra kérte Korályt, hogy akkor most szóljon ő, mondja el a saját véleményét, vagy hát mentségére mit tud felhozni. Korály nyugodtan felállt, odavitte a hatalmas dossziét az asztalhoz, átgyújtotta a bírónak ezzel a két szóval, önök írták. Melelapozott a bíró, lapozott, egyerekben csodálkozott, összecsukta, és azt mondja, kérem, tárgyalásba fejeztük. Tehát valóban, ha Isten nélkül akarunk nevelődni, akkor hova jutunk? És hát az előbb, hogy a migrációt is említettem, a hét elején, hétfőn, hogy egy szörnyű merénylet történt Angliában, aztán tegnap Egyiptomban az etióp keresztényeket vívő busz ellen történt szörnyű vérengzés, több mint 20 halott ott is. Szóval, ha Isten nélkül akarunk élni, ha az emberiség teljesen elszabadul az erkölcseiben, illetve erkölcstelenségében, akkor valóban csak ide jutunk. A másik, hogy a világot nem lehet Isten nélkül megérteni. Még az elején Szent Pált idéztem, és az Areopágoszon elmondott beszédét, ott van benne az a két szó, a nototheo, az ismeretlen Istennek. Tehát ott arról van szó, hogy Szent Pál körbejárt Athénben, a belvárosban, a gyönyörű oltárak között, és mivel a görögök nem tudtak tulajdonképpen kilábolni a hitetlenségükből egyik oltárnál sem, végül is elgondolták, hogy hát akkor állítanak egyet az ismeretlen Istennek. Tehát valóban csak az igaz Istennek az ismerete az, ami segít megérteni a világnak a dolgait, segít megérteni a bűnbesést, a megváltást és mindent, ami ezekhez kapcsolódik. És a világot nem lehet Isten nélkül szóra bírni, ez azt jelenti, hogy a világ bizony nagyon nagy titok. És hogyha ezt a titkot mi a hit szemével nézzük, akkor megoldást találunk, ha nem, akkor nem. Az ember úgy látszik már idősebb korában, nosztalgiázik is vissza, de gondol a régi időkre. Még kispapkoromban mondták azt, a 60-as évek elején, valahogyan egészen titkos módon terjedtek ezek a hírek, nyilvánvalóan ezt egyáltalán nem lehetett volna nyíltan elmondani, hogy az akkori Leningrádban összegyűltek a csillagászok és atomfizikusok. És az lett az egész kongresszusoknak a végső eredménye, hogy kell lennie, kell léteznie egy valakinek, egy bizonyos személynek, aki az egész világegyetemet kigondolta, megalkotta, most is fönntartja és kormányozza. És ezt a 60-as években, az akkori Szovjetunióban, Hruscsov idejében kimerték mondani ezek a tudósok.
Pilinszky Jánostól is hoztam egy sort. Neki holnap lesz a halálának 36. évfordulója. Ez a vers sor így hangzik. A szeretet a valóságról alkotott legmélyebb fogalmunk. Mit közvetít ez a megállapítás Jenő atya szerint?
Hát talán azzal kezdeném, hogy Pilinszky Jánostak a verses kötetei nekem is megvannak. Na most, hogy a szeretetet ő ennyire kiemeli, hát azt hiszem nekünk keresztényeknek, és Mária Rádió hallgató híveknek is nem kell különösképpen gondolkodni azon, amit most majd mondok. De 1. Korintus levél 13. fejezete a szeretetnek a himnusza. És ebben Szent Pál apostol, aki mondom át, Athénben fölsült a hatalmas tudományával, klasszikusan megalkotott beszédével, ugyanakkor Korintusban sikereket, eredményeket ért el, mert így kezdte. Nem akarok köztetek másról tudni, csak Jézus Krisztusról, mégpedig megfeszítettről. Tehát ő valóban így az életének az eseményeit, sikereit, sikertelenségeit látja, és többek között ezt írja, hogy lehet olyan hatalmas a tudományom, hogy hegyeket mozgassak meg, olyan erős a hitem is, ha szeretet nincs bennem, akkor semmi sem vagyok. Csak zengőrész és pengőcimbalom vagyok, szeretet nélkül nem ér semmi sem semmit, de a szeretetben minden beteljesedik. Sőt, a szeretet himnuszának a második befejező részében arról ír, hogy amíg fiatal voltam, hát így írja ő, hogy gyermek voltam, gyermekmódon gondolkodtam, éreztem, cselekedtem, valóban úgy viselkedtem, mint egy gyermek. Most a szeretetben viszont beértem, illetőleg be fogok érni majd az örökké valóságban. Mert a hitet fölváltja az Istenlátás, ott tehát már többé hinni nem kell, ott megvan az Istenlátás. A reményt fölváltja a bizonyosság, már nem kell remélni azt, hogy majd a mennyországba jutok, Isten közelségében leszek, hiszen ott vagyok. Viszont megmarad a szeretet, az, ami a második isteni személyt, Jézus Krisztust elküldte a földre, ami miatt tanított csodákat tett, értünk kényszenvedett, meghalt és föltámadott, és előre ment, most megint gondoljunk arra, hogy holnap után a Úrunk mennybe menetelét ünnepeljük, tehát előre ment, helyet készít nekünk, országába hazavár.
Köszönöm szépen, kedves Jenő atya, a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket, és Nagy Gáspár költősorával búcsúzom, Isten hatalmas verse, a teremtett világ. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké!
Mária Rádió Celdömök, az FM 92,5 frekvencián.
reggeli magazin műsorunkban Celldömölki stúdiónk adása után híreket mondunk.
A mikrofonnál Juha Gyöngyi.